hogy teljesen...
megjegyzésem lenne. Az első az, hogy, hogy az előadása az írói gazdálkodást lehetővé tevő időszaki sajtóról fog szólni. A másik előzetes megjegyzés pedig az, hogy az előadásban szóba kerülő adatmennyiség úgy jött létre, hogy a 1978-as gedényi bibliográfia adatait kiegészítettem az azóta fellelt vagy fellelhető körülbelül 1500-2000 tétellel, és ez a 8000-es, közel 8000-es szövegkorpusz rajzolja majd ki a különböző statisztikákat és ábrákat. Először egy ilyen mottószerűséget szeretnék felolvasni, itt a kurzivált rész a kivetítőn is látható idézetből, középről, hogy a bagolyból, hogy az írók nevei a sűrű megjelenés révén bizonyos nimbuszhoz jutnak, kurzusuk lesz, mint az aranynak, ezüstnek, holott sokszor semmi belső tartalmat nem jelentenek a nevek, csak hangzanak, csengenek a szerkesztők és kiadók íróasztalain, de megítélésük másfelé tartozik az olvasóra. Rögtön mutatnék egy ilyen táblázatot, ahol ezen a krúdigép típusaihoz rendelhető faktorokat próbálom kicsit leegyszerűsítve összeszedni. Ugye itt krúdigépen azt értem, hogy egy adott időszakban, vagy viszonylag jól lehatárolható időszakban milyen protokollok szerint volt képes Krúdy Gyula a szövegek tömegtermelésére. Az első időszak ez a vidéki újságíróskodás lenne, a második a budapesti költözéstől a népszerűségig ívelő időszak, a harmadik időszak a totális népszerűségtől a tanácsköztársaság végéig tartó időszak, majd az 1920-as Krúdy gép az a régebben ellenforradalmi időszaknak nevezett periódustól kérdéses, hogy Krúdy haláláig esetlegesen elvezethető időszak. Most a lefedettsége Krúdynak az első időszakban regionális volt, vidéki lapokban publikált, majd Budapestre költözve ugye egyre több napilaphoz, hetilaphoz, folyóirathoz jutott be, elismertsége országos lett. Az irodalompolitikai státusznál azt emelném ki, hogy a 20. század első évtizedében ugye a Szimbád novellák, illetve a Vörös Postakocsi megjelenéséig folyamatosan ívelt felfelé ez a státusz, és támogatott szerzővé vált, ez mondjuk kicsit anakronisztikus, mert a későbbi éra 3T modelljét próbálom itt Krúdyra applikálni, de talán nem, de talán jogosan, vagy megengedhető módon, tehát támogatott szerzővé vált, viszont a tanácsköztársaság utáni megtorlások alkalmával tiltott minőségbe került, majd megtűrt szerző lett. Most Krúdy névértéke folyamatosan növekedett egészen 1920-ig, majd stagnált. A következő sorban arra próbáltam ilyen hívószavakat keresni, hogy mennyire lehetett az írói megélhetést, mennyire tudta a Krúdy az írói megélhetését tervezni. Ez a vidéki tartózkodás idején közepesnek minősíthető, majd ideálissá vált a Budapestre költözés után. A világháború, első világháború alatt korlátozottan ideális volt, hiszen beszűkült a publikálási tér, majd a 20-as évektől változóvá vált. Miközben a sajtóhálózat igazából az első világháborúig folyamatosan bővült, tehát egyre több lap jelent meg az országban. A háború alatt ez a bővülés átcsapott egy elég meredek csökkenésbe, majd 1920-tól újra lassan bővült Magyarországon belül, illetve a határon túli magyar lakta területeken is egy lassú bővülés volt megfigyelhető, és körülbelül a 20-as évek közepére, végére állt vissza egy olyan egyensúly, ami a monarchia időszakára volt jellemző. Valamint, hogy Krúdy milyen trükkök segítségével próbálta a permanens jelenlétet biztosítani. Az időszaki sajtóközegben, ami igazából azt gondolom, hogy a századfordulón és a két világháború közötti időszakban is az egyik legfontosabb érvényesülési formája volt az irodalomból élő figuráknak. Ja, a vidéki tartózkodás időszakában szép próza mellett elég komoly publicisztikai tevékenységet fejtett ki, de Budapestre költözve ez a publicisztikai tevékenység megszakadt, nagyon sporadikus volt, viszont felfedezte magának a mese műfaját, és rengeteg ifjúsági történetet mesét publikált. Az első világháború elejétől kezdve újból rengeteg publicisztikát írt, már állandó rovatokban, tehát ugye erre az időszakra tehető a Szimbád sorozat megjelentetése, és a 20-as években ehhez járult az álomfejtés tematika, valamint elég sok folytatásos regénye jelent meg, részben kényszerből, mert a kiadók nem vállalták a könyvbeli megjelenést, Gródi elég ambivalens híre miatt, illetve a portrésorozatok. A következő grafikonon megpróbáltam összegyűjteni Gródi Gyula időszak és alkalmi kiadványokban megjelent szövegeinek adatait a kezdetektől haláláig. Itt csak röviden arra utalnék, hogy a csúcspont ugye 13-ra tehető, valamint a 20-as évek elején egy süllyedés és egy lassú emelkedés után volt kiugró két éves teljesítmény, amikor kb. 230 szövege jelent meg lapokban és különböző alkalmi kiadványokban. A következő grafikon pedig azt a hát sok év esetében becsült számot mutatja, hogy hány lapban és hány alkalmi kiadványban, tehát almanakban, díszalbumban jelent meg egy évben legalább egy Gródi Gyula szöveg. Itt is látható, hogy a háború előtti időszakban volt egy csúcspont, illetve jól látható az, hogy, és ezen a grafikonon jobban látható, mint az előzőn, hogy a kezdetektől 1903-4-ig igazából kisebb bakugrásokkal, de egyre több lapban publikált. És akkor a következő grafikon ezen összevetem ezt a két egyenest, két adatsort, és azt lehet látni, hogy három olyan időszak volt, ahol a viszonylagosan kevés felvevő közeg ellenére Gródi elég sokat publikált. Ezeket nevezném én a legtermékenyebb időszakoknak, ez a vidéki néhány év, a háború alatti évek, valamint a 20-as évek újraindulásakor tapasztalhatóak ilyen kiugró mennyiségek. Igen, és akkor ezt az ábrát azért tenném ki, mert elég jól figyelemmel követhető, hogy az ifjú Gródi, igen, egy 78-as születésű szerzőről beszélünk, aki 14 évesen publikálta az első szövegét. Szóval tehát az általa publikált szövegek száma mennyire szorosan összefonódott az életeseményekkel, ugyanis ez az 1895 közepén látható süllyedés, ez annak tudható, hogy Gródi akkor az érettségire tanult, viszont amit sikeres érettségit tett, hát 1895 szeptembere körül egy óriási szövegmennyiséget tudott produkálni. Itt kékkel jelöltem a vidéki lapokban megjelent szövegek számát, narancssárgával a fővárosi lapokban megjelent szövegek számát. Jól látható, hogy az 1896 tavaszára közepére tehető budapesti felköltözéssel még egy ideig erős maradt a vidéki jelenlét, de aztán a fővárosi lapokban való jelenlét megerősödött. Röviden arról szeretnék beszélni, hogy az írói névérték, tehát vagy írói név reklámértéke milyen módon változhatott, milyen módon erősödhetett a századfordulón, illetve részlegesen a két világháború közötti időszakban. ugye a szerzők neveivel nem csak a tálcarovatban találkozhattak az olvasók, hanem különböző reklámok, előfizetési felhívások ábráiban vagy szövegeiben, tartalmi kivonatokban, amikor vidéki lapok, fővárosi lapok lapszámának tartalmát közölték le, a különböző albumok és almanakok is fontos szerepet töltöttek be, főleg azért, mert ezekből az almanakokból rengeteg vidéki lap közölt mutatvány szöveget, például a Mixát almanak, Mixát által jegyzett előszava majdnem minden évben a vidéki lapok, hát szerint becslésem szerint legalább egyharmadában olvasható volt. Ugye a szerző személyesen tarthatott fenn kapcsolatokat vidéki lapokkal, léteztek külön megállapodások fővárosi és vidéki lapok között, amik egy-két szöveg átvételére terjedtek ki, valamint létezett a csereviszony jogilag kicsit aggályos intézmény, ami azt jelentette, hogy két vidéki lap olyan kapcsolatba került, hogy megegyeztek abban, hogy, hogy akármilyen jellegű szöveget átvehetnek egymástól ellenszolgáltatás nélkül. Létezett két szövegelosztó hálózat. Az első világháború bizonyosan, erről most bővebben nem tudok beszélni, a lényeg az volt, hogy, ez a kőnyomatos elosztó vidéki szerkesztőségek számára volt hozzáférhető, és ők amennyiben nem tudtak a tárcába saját szöveget berakni, ebből a kőnyomatosból kiollózhatták legálisan. Ezen kívül rengeteg illegális szövegközlés volt, valamint fontos volt az egyes koncernekkel létesülő kapcsolat is, ugye Krúdi sokszállal kötődött az Inger és Wolfnerhez. Most úgy látom, hogy nagyon elbeszéltem az időt, tehát már még nem akartam ugrani, de ugrok. Ezen az ábrán az látható, hogy 1903-ban, tehát mikor Krúdi ismert írónak volt nevezhető, az éves szövegmennyiség hogy oszlott meg a különböző jellegű lapokban, illetve a fővárosi lapokból melyik vidéki lapokba kerültek át utánközlések, akár legális, akár illegális úton. Itt a csomópontoknak, a jobboldali ábrán a csomópontok nagyságát a kapcsolatok száma határozza meg. Jól látható, hogy a Nagyváradi Szabadság volt a legtöbb helyről Krúdi szöveget begyűjtő lap, ugye itt Krúdi dolgozott egy ideig. És hogy érzékeltessem a különbséget a századfordulós és a két világháborús helyzet között, ezért megmutatom, hogy ugyanez a szövegáramlás hogy nézett ki 1923-ban. Ugye túl vagyunk azon, túl vagyunk egy olyan időszakon, hogy Krúdit a tanácsköztársaság alatti vélt vagy valós tevékenysége miatt a konzervatív sajtó karaktergyilkosság áldozatává tette mai kifejezéssel, tehát Krúdinak nagyon nehézé vált a publikálás. Itt Lengyel Imre Zsolt előadásában említett Est koncernnál való kapcsolat jelentősége mutatható ki. Jól látható, hogy Krúdi szinte ebben az évben csak fővárosi napilapban publikált, illetve minden négy szövegből három fővárosi napilapban landolt, és hogy igazából az Újság című lap mellett az Est koncern lapjaiból kerültek el vidékre, illetve határon túlra szövegek. A jobb oldali ábrán északon a csehszlovák lapok láthatók, keletre a magyar vidéki lapok, amikkel a kapcsolat teljesen megszakadt, és a vidéki sajtóhálózat a két világháború között szétesett, illetve nem nagyon közöltek szépirodalmat. Lent láthatóak a romániai lapok, és nyugaton pedig a jugoszláviai, vagy későbbi jugoszláviai lapok. És ezt a grafikont azért tenném ki, hogy megmutassam azt, hogy Krúdi az ellehetetlenítés ellenére viszonylag sok szöveget tudott publikálni. Ugye Kosztolányi az öt itt megnevezett szerző közül az egyetlen, bocsánat, és látom, hogy letelt a 15 perc, de mindjárt befejezem, Itt Kosztolányi volt az, akit egyedül ebből az öt szerzőből nem hurcolt meg a jobboldali sajtó 1919 után, de nem vonnék le ebből egyenes következtetéseket, de tény, hogy az ő szövegtermése volt a legkiemelkedőbb, de Krúdi szövegtermése Móricénál, Szini Gyuláinál és Babicsénál is sokkal jelentősebb volt. 1928-at azért nem tettem föl az ábrára, mert Kosztolányi abban az évben kb. 650 szöveget publikált, tehát nem is lehetett volna látni, hogy Móricz Zsigmond, Szini Gyula vagy Babics mennyi szöveget is publikált ezekben az években. És csak rövid konklúzióként azt szeretném mondani, hogy igazából én példákat próbáltam hozni arra, hogy Krúdinak milyen lehetőségek álltak a rendelkezésére a századfordulón, illetve a két világháború között. És a konklúzió az lehet, hogy a Krúdihoz köthető híresen tékozló és pénzköltő életmódot fenntartásokkal a monarchia idején fel lehetett tartani, de a két világháború között számos okból kifolyólag legalábbis Krúdi számára lehetetlen volt ezt az egzisztenciát fenntartani. Nagyon szépen köszönöm.